Sziasztok! Kezdjük egy imával, és zsebre is tehetem, és aztán lássuk, hogy miből élünk. Drága Jézus, kérünk téged, hogy kent fel ezt a mai órát. Hálásak vagyunk minden egyes emberért, aki itt van. Kérjük, hogy áld meg az üzenetet, te add a szavakat, tedd érthetővé. Áld meg a fordítást, és tényleg nagy várakozásunk van. Te vagy az életünk, Uram. Te vagy az Istenünk. Nincs más rajtad kívül. Még ha néha azt is képzeljük. Köszönjük, Uram. De drága nevedben. Amen. És ha minden igaz, akkor adósotok vagyok még meg kell nyomni. Yeah. Szia, Attila! Remélem jobban vagy. Tényleg, mondjunk el egy imát az Attiláért. Tudjátok, a szép Attila itt szokott ülni hátul. Igen, a kórházban van, mégpedig hasnyálmirigy gyulladással. Ez elég fájdalmas dolog, úgyhogy nem élvezi most pillanatilag. Úgyhogy csak mondjunk el érte egy imát, jó? Drága Jézus, kérünk téged, hogy látogass meg Attilát egy különös kegyelemmel. Most vedőd körül a te szerető kedvességeddel. Adj neki enyhülést a fájdalmában, és egy gyors gyógyulást, de még sokkal inkább vond őt közel magadhoz, és a te elrejtett kincseidet hagyd találja meg te drága nevedben. Amen. Jó, úgyhogy tartozom nektek Jézus Krisztus még a jogi történelmi bizonyítás utolsó elemével, igaz? Ott hagytuk abba, hogy Jézus Krisztus a messiási proféciák alapján Istennek bizonyult. És azt mondtuk, hogy a hegyi beszédben ő gyakorlatilag hitelesítette a teljes Ószövetséget. Tehát bizonyítottuk, hogy ő Isten, és aztán ezen a bizonyítékon állva megfigyeltük Isten tanúbizonyságát az Ószövetségről. És Máté 5.18-ban ugye azt mondta, hogy teljes Ószövetség hiteles. És aztán megnéztük az utolsó vacsora, ott pedig azt ígérte a tanítványoknak, hogy elküldi a Szent Szellemet, aki ő belőle fog meríteni, és elvezeti őket a teljes igazságra, és gyakorlatilag Isten ezzel előremenően megígért egy új szövetséget, amely hiteles az ő ígérete szerint. Úgyhogy ez alapján, ez a könyv nem csak egy jó könyv Istenről, hanem az első betűtől az utolsóig az igazság. Ezt Isten garantálja nekünk. És önmagát pedig, aki ezt garantálja, a proféciák tömegével hitelesíti. Jó. Oké, ezt értitek? Ennek a logikai bizonyításnak nagyon tisztának kell lenni a fejetekben. Jó? Ez rendben van? Kötekedhetek egy kicsit? Oké, melyikötök hajlandó Jézus ügyvédje lenni a következő 5 percben? És én leszek az ügyész, én leszek az ördög. Oké, kivállalja. Apologetika lesz, csak igen. Szerintem Jézus egy csaló. Egyike a sok önjelölt messiásoknak. És ez a könyv pedig nem jobb, mint a Korán, vagy a Védák könyve, vagy bármelyik másik szent könyv. Lehet olvasni, jó dolgok vannak benne Istenről, de ez nem az igazság szóról szóra, pontról pontra. Ezt mondom én. Ki hajlandó megvédeni? Jó, ez egy másik sztori, ez jön most. De az eddigi... tehát most előre szaladtál abba a témába, amiről most fogunk beszélni ezen az órán. Én szeretném, hogyha az alapján igazolnátok az én állításom hamisságát, amit eddig tanultunk. De a lényeg az, hogy igen, a hipotézissel kezdjük. Ugye lesz a történet, hogy nagyjából lássuk, hogy miről lesz szó. A proféciák rendszere, ami három pilléren áll. Rövid és hosszú távú proféciák, halálbüntetés, ha nem jött be, és hogyha ellentmond az eddigi üzenetnek, és a zsidó nép, ez nagyon fontos. Ha nincs a zsidó nép, amely hitelesíti ezt az egészet, akkor nagyon sok pontja megkérdőjelezhető volna a rendszernek. De ott van egy teljes nép, akinek az élete arról szól, hogy várják a profétákat. És a proféciák ugye hitelesítik Istent, és Isten pedig beszél arról, hogy ő maga el fog jönni, mint Jézus. És a proféciák hitelesítik Jézust. Aztán Jézus beszél a Bibliáról, és azt mondja, hogy a Biblia hiteles. És innentől a hipotézisünk be van teljesítve. Ugye, mert a Bibliából indultunk ki. A hipotézisünk ugye az volt, hogy tegyük fel, hogy a Biblia igaz. Úgyhogy az egész igazából Jézus személyén áll. Illetve nem egészen, mert ugye, ha Jézus nincs, akkor is nagyon meggyőző a dolog, ugye? Tehát az a könyv, amelyik ilyen pontosan így, tehát hogy az hiteles az a könyv. De Jézus betűről, tehát betű és írásjel pontossággal hitelesíti. Amit ezen a ponton, amikor még csak a természetfeletti Istent látjuk, még nem biztos. Jó? Ez rendben van? Ezek a logikai elemek. Nincs több benne. Jó, de ha ebből mondjuk ez hiányzik, tehát nem érted, hogy Jézus hogyan hitelesíti az egészet, akkor arra a kérdésre, hogy de honnan tudod, hogy szó szerint igaz? Honnan tudod, hogy nem írták át? Honnan tudod, hogy nem írták át? Honnan tudod, hogy nem írták át? Honnan tudod, hogy nem 200 évvel ezelőtt írta valaki? Így van. A 200 évre a zsidó nép a válasz, amely egy történelmi jelenség, tök jól dokumentálva, tudod, nem két ember jegyezte le valahol a pincében, amit senki nem látott, hanem egy egész nemzet a történelmével képviseli ezt a könyvet. Ez a lényeg. Tehát ez nem lehet, tudod, fű alatt, meg hárman megbeszéljük, hogy tudod, azt mondjuk, hogy ez 1000 éve volt, közben tegnap volt, hanem egy nemzetnek az élete képviseli ezt. Csak gyorsan a másik pedig ugye az volt, hogy honnan tudom, hogy nem írták át. Hát onnan, hogy Jézus megígérte, hogy egy hiteles Bibliát fogunk kapni. Ez az egyszerűbb válasz. Elvezet titeket a teljes igazságra. Új szövetség, hiteles az Ószövetség. Kész. Tehát ez a logikai bizonyítás fölöslegessé teszi az összes kritikát. Oké, tehát akkor mondhatod, hogy átírták, hogyha meg tudod cáfolni, hogy Jézus Isten. Értitek? Tehát ez nagyon kemény. Nem is kéne tovább menni. Ezt értitek? Tehát, hogy ez egy olyan zárt rendszer, amiből nincs kiút. És amiről ezután beszélünk, az csak ráadás. És ez az, hogy csodákat tett az élete, a keresztre feszítés, a feltámadás. Ez is önmagában igazolja őt. De ha ehhez hozzá se nyúlunk, csak ezt a rendszert vesszük, akkor is megvan minden alapunk arra, hogy bízzunk a Bibliában. Jó. Ugyanez tehát az egyik válasz az, hogy nincs B-verziós Bibliánk. Tehát nincs komolyan vehető B-verziós Bibliánk. Egy Biblia van. A többi, amelyikben vannak változások, azok nevetséges változások. Tehát olyanok, amelyeket történelmileg le tudunk nyomozni, hogy mikor rakták bele. Katolikus apokrif könyvek, Jehova tanúinak a Bibliája. Tehát nincs egy versenyképes B-változat. Úgyhogy nagyjából ott tartunk, amit Jézus ígért. Az Ószövetséget ismerjük, ha másképp nem a Septuagintából, amely Krisztus előtt 70-ben keletkezett görög fordítása az Ószövetségnek. Ami megint egy nagy dolog volt. És az tökéletesen egyezik a mi Ószövetségünkkel. Úgyhogy Jézus ezt az Ószövetséget ismerte, és erre mondta azt, hogy hiteles. Az ígérete pedig előre menően teljesen elfogadható, hisz ő Isten. Az előremutató ígérete, hogy elvezet minket a teljes igazságra a Szent Szellemen keresztül, az is elfogadható érv. Elfogadható. Mert hogy ő Isten, aki az egész profécián rendszerén keresztül már bizonyította, hogy az idő számára nem probléma. Tehát ő mindig ezt csinálta, hogy hajszál pontosan megmondta, hogy mi lesz a jövőben. Itt is megmondta, hajszál pontosan, hogy mi lesz a jövőben. Elvezet minket a teljes igazságra. De, csak el ne felejtsd a kérdésedet, mondom a másik választ, ami kilép ebből. Csak azért szeretek ehhez ragaszkodni, mert ez egy ilyen aduász. Tehát ezzel nagyon nehéz harcolni. A többibe bele lehet kötni, mert a történelmi alapját megkérdőjelezik, a logikáját megkérdőjelezik, nem tudom. Ezt nagyon nehéz megkérdőjelezni. De a másik válasz, hogy honnan tudom, hogy nincs másik Biblia, nem hagytak ki és nem raktak hozzá. Az az, hogy ugye ezeket a kéziratokat viszonylag nagy számban másolták. Nagyon sok kéziratunk van, főleg az Új Szövetségből, rengeteg van. De az Ószövetségből is sok volt, hát a zsidó népnek erről szólt az élete. Minden zsinagógában felolvasták a tekercseket. Ezért csodás, hogy egy nép, tudod, egy egész nép képviseli, nem három ember valahol a pincében. Úgyhogy ott van az eredeti kézirat, mondjuk, tudod, Mózes leírta, amit lemásoltak mondjuk három felé. És aztán azt is lemásolták három-három felé. És, hogy itt mondjuk két felé, ezt meg mondjuk megint három felé. Jó, és mondjuk azt, hogy itt mondjuk 500 évvel később az egyik másolásnál itt hibát vétettek. És innentől itt a hibásat másolták tovább. De a többi vonalon még mindig a helyeset másolták tovább, ugye? Úgyhogy a lényeg az, hogy a végén itt kéne, hogy legyen mondjuk egy 10%-os másfajta Biblia. Tehát kéne, hogy legyen legalább egy tized rész másfajta Biblia. Igaz? Vagy hogyha hamarabb volt ez a változás, mondjuk itt, akkor ez az egész, tehát a Bibliák egy harmada más kéne, hogy legyen. És ezzel szemben az van, hogy teljesen jól dokumentálható, tehát nagyon kései helyeken, például tudjuk azt, hogy Krisztus után 500-ban pápai parancsra rakták bele az apokrif leveleket a katolikus Bibliába, és ez szerint csak egy nagyon kis számú más Biblia van, illetve nyilván a katolicizmus ezt elterjesztette, sok van belőle, de nyilvánvalóan tudjuk, hogy mikor történt, és nevetségesen ellentmond Jézus tanításával. Úgyhogy nyilvánvaló eretnekségről van szó. Nem, értitek? Tehát ahhoz, hogy a Bibliában az egyetlen járható út az, hogy a történelem egy pontján valamilyen szuperhatalom az összes Bibliát egységesen megváltoztatta. Az összes kéziratot összeszedte, és mindet egységesen megváltoztatta. Ez hihető? Hát nem tudom, hogy ha csak mondjuk, mit tudom én, ha feltételezzük, hogy mondjuk nem csak a zsidó nép kezében voltak kéziratok, hanem ugye sok más nép is hitt a zsidók istenébe, ugye ez volt az egyik szerepük, terjesztették az evangéliumot idézőjelbe téve. Sok száz, sok ezer. És olyan kéziratok, amiket őriztek. Ezek szent könyvek voltak. Tehát nem csak ott volt a polcon egy Biblia, hanem... Jó, tehát ezt, senki nem képviseli ezt az elképzelést. Tehát, hogy senki nem állítja tehát komolyan, hogy egységesen megváltoztathatták. Hogy? Az meg pláne nem. Abból rengeteg van. Pillanatok alatt, rengeteg másolat. Sok ezer, és mindegységes. Az Ószövetség a nehezebb dió. Ilyen szempontból. Lukács azt mondja, hogy a könyveknek, amik megirattak Jézusról, nincsen száma se. Rengeteg könyvet írtak Jézusról. Mindenki megírta az evangéliumát. Rengeteg ilyen könyv van. És? Miért most nincs rengeteg könyv Istenről? De senki nem zavarodik össze, és mondja azt, hogy jó, Josh McDowell-nek a könyve ihletett, és része a Bibliának. Úgyhogy azok, nem is tudom, hogy többé-kevésbé hiteles, vagy még annak sem mondható történelmi beszámolók, de nem ihletett írások. És Júdás evangéliumáról, meg Mária evangéliuma van még, meg nem tudom még, azok meg gnosztikus írások, kimondottan, tehát a konkurencia. Igen. A gnoszticizmus egy ősi vallás, angyalimádat a lényege, amelynek gyakorlatilag a sablonja, vagy a sémája, a titkos tudás továbbadása és őrzése. Mint egy hagymának a rétegei, A külső része a tudásnak bárki számára hozzáférhető, de a mélyebb szintekre csak beavatottak jutnak. Többnyire a külső része a tanításnak teljesen világi, tehát racionális, logikus és elfogadható az átlagember számára. De ahogy egyre bejebb megyünk, egyre spirituálisabb lesz. Misztikus szertartások, beavatási szertartások, áldozatok. És a lényeg az, hogy egyre bejebb kerül az ember egy démoni vallásba gyakorlatilag, aminek a gyökere az angyalimádat, démonimádat. És a gondolat az, hogy a szellemi lényeknek van egy hierarchiája, aminek a csúcsán van Isten, és vannak emberek, angyalok, és aztán a legmagasabb rangú angyalok. És többnyire ezek a vallások Jézust teszik ide, ő a legmagasabb rangú angyal, ha egyáltalán belerakják. És egyfajta teljesítményrendszeren, a titkos tudás birtoklásán és egyfajta teljesítményrendszeren keresztül lépegetsz fölfelé ezen a ranglétrán. Igen, és a Péter mondja, hogy persze, ha nem sikerül egy életben, akkor újjászülethetsz, és a következő életedben jutsz följebb. De ez a sémája az agnoszticizmusnak, amely a tudáson alapszik, gnózis a görögben tudást jelent, a természeti tudást, és ennek a tudásnak a továbbadása és őrzése, amely igazából az utat hivatott megmutatni Istenhez. Jó, és ezek a templomos lovagok, a szabadkőművesek, szientológia, a megvilágosodottak csoportja, mindezt a sémát követi. Azt most bevan egész pontosan, nem tudom. Igen. Hát semmi, csak oké, ezek az evangéliumok. Az egyszerű magyarázat az az, hogy nincsenek benne a Bibliában. És sose voltak benne. Ennyi. Mert ugyanúgy nem, mint ahogy sok száz vagy akár sok ezer más akkoriban megírott kézirat sincs benne a Bibliában. És a másik az, hogy az üzenetük nyilvánvalóan ellentmond a jelenleg ismert Bibliának. Tehát nem tudom, Tamás, Júdás evangéliuma ugye arról beszél, hogy Jézus meg se halt, hanem még utódokat nemzett utána, és a mai napig is él egy nemzedék, aki Jézus Krisztus vérvonala, a templomos lovagok valójában. Úgyhogy ez teljesen így megy szembe mind azzal, ami megvan írva. De, oké, de mondom, ezért nagyon fontos ez, tehát ezt látni, hogy az ördögnek ez az egyik fő célja. Megkérdőjelezni a Bibliát, belekeverni valamit, vagy kivenni belőle valamit. És ezzel fog mindig próbálkozni. Ezt csinálta rögtön az elején, nyilván. És ezt csinálja most is. És a dolog nagyon egyszerű. Ha az előbb felrajzolt jogi történelmi rendszert érted, akkor egyszerűen van egy garanciád Istentől arra, hogy egy hiteles Biblia van a kezünkben. Na most, ha valaki jön 2000 évvel később, és azt mondja, jó, ez kimaradt, akkor én azt mondom, hogy gondolod, hogy Isten megfeledkezett arról a könyvről? Mert ugye megígérte, hogy a Szent Szellem el fog vezetni minket a teljes igazságra. És megjegyzem, hogy ugye a zsinatokról is beszélhetnénk, amelyek évszázadokon keresztül hitelesítették azt a Bibliát, amit mi is ismerünk. Zsinatok. Zsinat, nem tudom. Volt négy zsinat, az jó volt. És aztán utána mit csináltak, azt már nem, az már... Volt négy olyan zsinat volt, amelyik tökre egyetértett mindenben. Az első négy. De ebben most nem fogunk belemenni, mert nincs rá idő. Menjünk tovább, vagy tartsunk szeretni? Nem tartunk szünetet. Rendben, nézzük meg Jézus életét. A kérdés az az, hogy mi mindenről beszéltetek Attilával. Ugye Jézus istenségét egyfelől a messiási proféciák igazolják. De a másik oldalról önmagában az ő személye és az élete hitelesíti őt. És most kérdezem tőletek, hogy Attila mi mindent tanított le ebből? Mert ez, emlékeztek erre. Szaladjunk végig rajta? Szaladjunk rajta végig. Jó, az első, hogy, hogy páratlanul dokumentált csodái voltak. Volt három olyan csoportja a csodáknak, amiket senki más nem tett meg előtte. Ezek a messiási csodák. Melyek ezek? Vakon született ember lát, béna ember jár, és a süket néma beszél. A halott föltámad, nem, az azt hiszem nincs benne. A leprás meggyógyul. A lényeg, hogy van három csoportja, ez a három messiási. A halott feltámasztásról én hallottam, igen. Igen. És hogy? Igen, de azt hiszem ez a igen, tehát a vakon született, a béna és a néma. Ne? Igen, ja az volt még, így van, igen. Oké. Okay. Jó, és ez is megint azért izgalmas, mert sok szemtanú előtt történtek ezek. És az evangéliumok, amelyek leírják ezeket a történeteket, szemtanúk által lettek leírva, de nagyon fontos, hogy szemtanúk előtt lettek felolvasva, és szemtanúk által, tehát szemtanúk között forgott közkézen. Tehát hogy olyan emberek kezébe került, akik vagy személyesen ismerték Jézust, vagy ismertek valakit, aki személyesen ismerte. Rendben. És oké, a következő a tanítása, ami egy hihetetlenül egységes, tiszta és egy rendkívül mély tanítás. Tehát ezt még a világi kritikusok is elismerik, hogy hihetetlen bölcsessége volt. Ez így közszájon forog, hogyha vennénk a modern mentálhigiéniás írásokat, és kivennénk belőlük a sallangot, a fölösleget, akkor is csak valami nyomorult utánzatát kapnánk mondjuk a hegyi beszédnek. Egy pszichiáter megnézi a hegyi beszéd tanácsait, és azt mondja, hogy persze, ha egy ember így tud gondolkozni, ha így tud élni, akkor semmi problémája nincsen. Nem tudunk. Jó, aztán a következő a bűntelensége. Ugye itt egy nagyon jó példa, hogy ugye a farizeusok, az ő ellenségei szerették volna őt elveszíteni. Meg akarták őt akadályozni abban, hogy tanítson. És ehhez semmi más nem kellett csinálniuk, csak valamilyen bűnt rábizonyítani. És akkor megköveztethetik, vagy elűzhetik, vagy egyszerűen nevetségessé tehetik. És hát látjuk az evangéliumokban, hogy próbálkoztak is ezzel. Folyamatosan ott voltak, és kötekedtek, és próbáltak valahogy bűnt rábizonyítani. És igazából nem tudtak. Az egyetlen idézőjelbe tett bűn, amit rá tudtak bizonyítani, az, hogy Istennek vallotta magát. Ez volt az, amiért aztán keresztre feszítették. Az Isten káromlás, hogy Istennek vallotta magát. És ez nagyon vicces egyébként, mert ugye a következő, az egyik következő érv tehát a személyes életében az, hogy ugye kinek vallják az emberek Jézust. És ugye ezt mondják, hogy nagyszerű tanító volt, mint Gandhi, egy végtelenül bölcs ember, egy nagyszerű vezető, vagy nagyszerű politikus, egy vezér volt, ugye, a zsidók királya. A világ kell, hogy kezdjen Jézussal valamit, hisz átformálta az egész történelmet. És ezt szívesen mondják róla. A baj csak az, hogy ő azt vallotta magáról, hogy ő Isten. És erre azt mondja a világ, hogy de honnan veszed? Jézus sosem mondta magáról, hogy ő Isten. Ezt a tanítványai értették félre. Rendben, de van egy csoport tanunk, akik nagyon hitelesek, akik állítják, hogy azt mondta magáról, hogy ő Isten. A farizeusok, az ellenségei. Tudjátok, az ellenséges tanú vallomása borzasztó hiteles. És az ő vallomásuk szerint igenis állította magáról, hogy ő Isten. Kemény, mi? Úgyhogy mit kezdesz Jézus személyével? Azt mondod, hogy nagy tanító volt? Elismered a csodálatos tanítását? És belefér neked, hogy közben azt mondja, hogy ő Isten? Csak úgy gondolj bele. Tehát itt vagyok, én is tanítok, és közben azt mondom, hogy meg vannak bocsájtva a bűneid. Higgy bennem, és a mennybe jutsz. Mert az Atya és én egyek vagyunk. Ha látsz engem, látod Istent. És aztán tanítanék tovább. Lazán. És ez így része lenne az életemnek. És úgy észrevennétek, hogy ezt így komolyan is gondolom, tehát, hogy nem csak viccelek. És azt tanítanám nektek, hogy van menny és pokol, és valóban van, és ahhoz, hogy ne juss a pokolba, bennem kell hinned. Na? Mit mondasz rólam? Mert Jézus ezt csinálta. Mit mondasz rólam? Mit mondhatsz rólam? Hogy megbudjantam, ez egyik, amit mondhatsz. Hogy valamilyen furcsa zseni vagyok. Ilyen autista vagy, nem tudom, valami. Hogy egyfelől nagyon okosakat mondok, de másfelől tényleg azt hiszem magamról, hogy én vagyok Isten, holott nem én vagyok. De ez őrület, ez bolondság. És igazából egy pszichiáter vagy pszichológus sem, aki tanulmányozta az evangéliumokat, nem tudja azt állítani, hogy ez egy pszichotikus személynek a leírása. Összeegyeztethetetlen. Igen. Hát nagyon nehéz azt mondani Jézusról, hogy őrült volt. Nem is mondja senki. Nem. Ezt az egész világ azt mondja, hogy egy nagy tanító volt. Így van. De ezt úgy mondják, hogy nem akarnak tudomást venni arról, hogy Istennek vallotta magát. Hogyan egyeztethető ez össze? Jó, őrült nem lehetett. Akkor mit lehet még mondani róla? Hogy csaló volt. Így van. Tehát, hogy ő tudta, hogy nem ő Isten. Teljesen tiszta volt az agya. Igen. Akkor bolond. Nem volt Isten, és tudott róla. Akkor hazug volt, és csaló. De ezt pedig hogy egyezteted össze az erkölcsi tanításának a tisztaságával? Ha tudta, hogy ő nem Isten, akkor ő volt a világ leggonoszabb embere. Mert azt mondta az embereknek, hogy higgyetek én bennem, és a mennybe juttok, holott tudta, hogy nem. Akkor rosszabb volt, mint maga az ördög. Ha nézed az evangéliumot, ha nézed a kereszthalálát, ha megkérdezed, hogy mi haszna volt belőle, hogy Istennek vallotta magát, holott tudta, hogy nem az, akkor fel tudsz-e hozni egy jó érvet. Az volt a haszna belőle, hogy megölték érte. Nem lehetett csaló. És akkor már csak egy lehetőség van, hogy Istennek vallotta magát, és nem volt se őrült, se csaló, hanem tényleg az volt. Nincs más lehetőség. Kérdezem tőtek, van negyedik lehetőség? Nem, szerintem nincsen. Igen. Világos. Oké. Okay. Tehát hajtott arra, hogy nevet szerezzen magának. Nagy Sándor csinált valami ilyesmit. Abszolút. Ő be akarta írni a nevét a történelemkönyvekbe. Be is írta. Herkules ezt csinálta. Csak ő valószínűleg nem volt valós személy. Vagy mit tudjuk. Oké, de nézd meg Nagy Sándornak az élettörténetét. Oké, volt benne hazugság, volt benne paráznosság, volt benne homoszexualitás, volt benne erőszak, volt benne. Tehát, hogy őróla elképzelem akár azt is, hogy egy gengszter, és azt mondja, hogy a végén, vagy ugyanúgy, tehát, hogy a római császárok istenként imádtatták magukat. Ugye? A vallásukba ez bele is fért. De egy ilyen történelmi alak között sem találsz egy olyat, akinek olyan tiszta, olyan önzetlen, olyan érinthetetlen tanítása lett volna, és élete, bűntelen élete, mint Jézusnak. A világ nem ismeri azt a szindrómát, ahol ilyen ellentétes viselkedések és motivációk rejtve tudnak maradni, úgyhogy közben léteznek. Tehát azért mondom, tehát könnyű ezt mondani, miközben elsiklok egy teljes élet ténye mellett. Ugye? Jó, oké, és akkor itt jön még egy utolsó gondolat, vagy nem is tudom, hogy utolsó, igen, utolsó ezen a szinten, hogy a tanításának, amit te is mondtál, a tanításának életet változtató ereje van. A történelem során az elmúlt 2000 év minden egyes évtizedében fölállhatnának tanuk százai, ezrei, tízezrei, és állítanák, hogy Jézus Krisztus személye, élete és tanítása megváltoztatta az életüket. Alkohol fogságából szabadulnak emberek, kábítószer fogságából, immoralitás, erkölcstelenség fogságában. Sok-sok ember a szíve mélyén, őszintén egy új életet kezdett azon az alapon, amit Jézus tanított. És azt hiszem, ha őszinték vagyunk, akkor ismerik a különbséget a vallás és az igazi szabadság között. És Péter említette, hogy ezt más vallásokban is megtörténik. Abszolút. Persze. A legtöbb vallásnak komoly spirituális hatalma van. Démonok valódi tekintéllyel, valódi hatalommal tevékenykednek a háttérben. Ez nem játék. És amit viszont a vallások nem tudnak megtenni, se a keresztény vallások, se a többi vallás, nem tudják megelégíteni azt az ürességet, azt a szomjúságot, ami az emberi szívben van. És ezt a keresztény vallás sem tudja. Csak a személyes kapcsolat Jézus Krisztussal. Az a hit, amit ő képviselt. Az a kapcsolat, amit a tanítványaival élt. És ez az a történet, amit viszont máshol nem tudnak elmesélni. És a szomorú az az, hogy néha keresztények se tudják elmesélni. És ezelől figyelmeztetlek titeket, hogy ne elégedjetek meg egy vallással, hanem akarjatok mindent, Istent egészen. Uram, nem teszek egy lépést sem, ha nem kaplak meg téged. Mert a többit a hajamra kenhetem. Nem vagyok jobb a Mohamedánnál, ha csak egy vallásom van. Nem? Mi a különbség? Jó. És akkor célegyenesbe érve, a Jézus személye és élete, életének a legsorsdöntőbb pontja, és igazából a kereszténység sarokköve az a feltámadás. A Máté 17.22 és 16.21 Jézus megjósolta a saját halálát és a feltámadását. Oké, és miért olyan nagy dolog ez? Mert azért ez egy elég nagy dolog, amikor valaki feltámad a halálból. Főleg önerőből. Tehát nincs kint egy guru, aki táncol, és aztán egyszer csak kijön, tudod, a tetszhalottat kikaparja magát a földből. És mert ilyenek vannak, tehát a vudú vallásban például vannak ilyenek, hogy valaki egy ilyen tetszhalott állapotba kerül, és aztán föltámasztják. Legalábbis hallottam ilyenről. De, és nem tudom, hogy... De, ja, ezt csinálják ilyen jogik is, hogy ilyen meditációs, lelassítják az életfunkcióikat, eltemettetik magukat, aztán kijönnek. Jó, nem tudom, hogy mennyire hiteles ez, tudod, nem. De a lényeg az, hogy el tudom képzelni, hogy egy démon meg tudja ezt tenni egy emberrel. De ha valaki úgy igazán meghal, tehát úgy rendesen, tehát úgy értem átszúrják, meg egy pár napra eltemetik, meg kihűl, meg, Nem is tudom, mi kell hozzá. Igen. Azért az nagy dolog, ha föltámad valaki. De amiért ez igazából sorsdöntő, az az, hogyha Jézus nem támad föl, akkor nem csak egy csodával kevesebbet tett, hanem hazugnak bizonyult. Ez nagyon fontos. Tehát ha, és éppen ezért ezt nagyon sokan meglátták, tehát az első dolog, amit támadni és vizsgálni kezd minden kritikus, az a feltámadás. Mert ha nem támad föl, akkor hazudott, és nem lehetett Isten. És egy jó kérdés, hogy miért akartam, tehát miért nem tudod csak csendben föltámadni, miért kellett előre megmondani? Miért kellett egy ilyen sebezhető pozícióba hozni magát, ahol mi van, ha nem jön össze? Nem? És azt hiszem azért, mert akart egy ilyen tiszta és megingathatatlan pontot. Akarta, hogy mi kötekedjünk ezen a szinten, és ő akarta, hogy szembesüljünk azzal a ténnyel, hogy tényleg föltámad. És sok van ez a Frank Morris nevű fickó, aki írta a könyvet, kimozdított el a követ. Nem tudom, hogy magyarul megvan-e, de a sztorit ismerem. És több ilyen történet van. Hogy valaki, egy ügyvéd, egy gondolkodó, elege lett a kereszténységből, és be akarta bizonyítani, hogy nem igaz. És azt hiszem, neki a felesége lett keresztény. De van az a másik könyv, mi a címe? A Jézus dosszió. Az egy újságíró, egy oknyomozó újságíró, neki is a felesége lett keresztény. És a fickó be akarta bizonyítani, hogy az egész nem igaz. És a végén a könyv egy a kereszténység mellett szóló könyvként írodott meg, holott eredetileg egy cáfolatnak indult. És miért? Mert a fickó egyszerűen őszinte volt. És ahogy szembesült az információkkal, a tényekkel, egyszerűen oda jutott, hogy ez igaz. És a könyvnek az a címe, hogy kimozdította el a követ. És itt ez csak egy logikai ilyen gondolat, hogy kinek volt érdeke, hogy Jézus föltámadjon. Érdeke, interest. Mert ugye az egyik gondolat az, hogy nem támadt ő föl, hanem hogy ellopták a testet, eltüntették a testet, és akkor ebből a hiányzó testből lett az a hisztéria, hogy hát föltámadt. És ugye három csoport van, a tanítványok, a zsidók és a rómaiak. A tanítványok elhagyták Jézust. A keresztre feszítésnél csak Mária és János volt ott. Péter megtagadta. A többiek csalódtak benne. Persze, mert ők egy olyan messiásra, egy olyan megváltóra számítottak, aki megszabadítja őket Rómától. És az, hogy a szeretett mesterük meghalt, nagyjából annyit jelentett számukra, hogy hát ennyi volt. Szép volt, jó volt, talán igaz se volt. Úgyhogy számukra folytatni azt, aminek az alapja Jézus volt, mi értelme lett volna? Tehát Jézus nem adott nekik semmilyen programot. Ezt észrevettétek? Az evangéliumban nincs egy program. Ő van. És egy erkölcsi tanítás. És egy szellemi tanítás, ugye Istenről és az ember kapcsolatáról Istennel. De az egésznek az alapja ők. Tégy jót, légy önzetlen, légy szerető, keresd Istent, és nincs benne program, amit oké, meghalt a mester, de mi tovább visszük. Úgyhogy ők miért lopták volna el a testet? Ha ők ellopták a testet, akkor hogyan egyezteted megint össze ezt a hazugságot, ezt a csalást? Egészségedre. Az ő tanításuknak a tisztaságával, az ő erkölcsi normáikkal. Tehát gondolj bele, azzal a tudattal élni, hogy egy világvallást egy hazugságra építesz. Mondom másképp. A kereszténységet az első 300 évben üldözték. Kereszténynek lenni nagyjából annyit jelentett, hogy mondjuk rögtön a keresztre feszítés után, ugye az első 7-8 évben csak zsidók között terjedt a kereszténység igazából. És a zsidóság szempontjából ez egy eretnek szekta volt. Ugye? És kizárták azt, aki részt vett ebben a zsinagógából, ami nagyjából azt jelentette, hogy nem vállalhatott munkát, a gyereke nem járhatott iskolába, egy kitaszított kisebbség közé tartozott. Olvassuk a levelekben, hogy gyűjtéseket tartottak a jeruzsálemi gyülekezet számára. Miért? Mert csórók voltak. Miért voltak csórók? Mert nem dolgozhattak. Egy kitaszított kisebbség. Aztán, ugye Krisztus után a hétben, vagy mikor volt az első zsidó üldözés, majd az első keresztény üldözés, és onnantól egyre intenzívebben a farizeusok is, de elsősorban Róma. Ez volt az ördög stratégiája. Ha megölöm az utolsó keresztényt is, akkor le van tudva. És két dolgot üldöztek, magát a keresztényt, és az írásokat. Úgyhogy rejtegették az írásokat, és gondolj bele, hogy a tanítványok tudták, hogy egy hazugságon áll az egész. Hogy Jézus feltámadt. Mert hogy emberek az életüket adták ezért. És én azt mondom a Péternek, figyelj Péter, tarts ki, vald Krisztust, ne félj a haláltól. Miközben Péter az egyik legjobb barátom, és én tudom, hogy hazudok. Mert mi loptuk el a testet. Úgy értem, kivettük a sírból, és elkapartuk valahol. Oké, ezt el tudod képzelni? Ez egy elfogadható magyarázat? Szerintem nagyon nagy hit kell hozzá, hogy ezt el tudjam hinni. Miért tették volna? Mi volt a hasznuk belőle? A személyes hasznuk. Főleg annak a fényében, hogy a 12 tanítvány közül a 11 mártír halált kellett, hogy halljon ezért az egy mondatáért, hogy Jézus feltámadt. Ez volt a hasznuk belőle. És ezt ráadásul nem, ezt a mártír halált nem a feltámadás után két nappal halták, amikor valami nagy lelkesedésben ugye esetleg azt mondták, hogy feltámad, és a tömeghisztériában ugye leszúrták őket, hanem öregkorukban, 20-30-50 évvel később. Józan, tiszta. Jó, a másik csoport a zsidók, a farizeusok. Ők vitték el a testet? Hát ők pont azt akarták, hogy ott maradjon. Azért ölték meg, hogy megszabaduljanak tőle. És ugye sikerült is? Csend volt 3 napig. És aztán egyszer csak mozgolódás volt az utcán. És a hír, hogy feltámadt, elkezdte sokkal jobban felkorbácsolni az indulatokat, mint azelőtt. Most mit kellett volna csinálniuk a farizeusoknak ahhoz, hogy ezt a mozgalmat végleg leállítsák? Ennyit kellett volna csinálni. Elmenni, elgörgetni a követ, kivenni a testet, és itt feltámad. Hát itt van a halott Jézus. Itt vannak a lukak a kezén, a luk az oldalán, itt van, és tök halott. És vége az egésznek. Ugye az egyetlen dolog, ami a nagy csalódás után újra felélesztette, sőt, igazán növelni kezdte ezt a mozgalmat, a kereszténységet, az volt, hogy találkoztak a feltámadott Jézus Krisztussal. Úgyhogy a zsidók biztos, hogy nem tüntették el a testet. Azt tuti. Abszolút, ez az érdekük ellen megy. És aztán a rómaiak vannak még. A rómaiaknak nagy probléma volt, hogy nem lett vége a dolognak. Pilátus pont ezt szerette volna. Oké, tudom, hogy ártatlan ez a fickó, de odaadom a zsidóknak, hogy csend legyen. És aztán nem volt csend. 3000 ember volt az utcán. És ereszdel a hajam lett belőle. Ők nem akarták, hogy a test eltűnjön. Ha meg lett volna a test, ők legalább annyira felmutatták volna, mint a farizeusok. Hogy? És ugye ezt nem tudjuk pontosan, hogy végül is konkrétan római őrség állt-e a sírnál, vagy római típusú őrség, amit a farizeusok fizettek meg. De a lényeg az, hogy ők őriztetni akarták a testet. Jó, úgyhogy, hogyha egy bíróság megvizsgál egy bűntényt, akkor vizsgálja a motivációkat. És jelenleg nincs gyanúsított. Nincs megalapozott gyanúsított. Kivitte el a testet. És van itt még néhány dolog, ami az ellopták a testet, eltűnt a test kérdését, így megcáfolja. És akkor erről hagyd beszéljek még egy picit. Jó, az első, hogy volt egy őrség. És itt a legzseniálisabb az, hogy ez az őrség elmenekült, és utána azt hazudta, hogy a tanítványok lopták el a testet. És ez zseniális. És aztán bevallják, hogy hazudtak. És ez a legtökéletesebb bizonyság arra, hogy ők ott voltak. És elrohantak. Mert, ha csak csendben állítanak valamit, akkor sose tudhatjuk, hogy nem hazudnak-e. Összebeszéltek ők 12-en vagy 16-an. De gyakorlatilag az őrhely elhagyása a halálbüntetés terhével volt büntethető. Úgyhogy számukra bevallani azt, hogy hazudtak, megint az ellenséges tanú az ellenséges tanú súlyával esik latba, hisz saját maguk ellen vallottak ezzel. És ezzel hitelesítették azt a tényt, hogy nem a tanítványok vitték el a testet. Oké. Jó. Rendben. Akkor a másik elmélet az ájulás elmélet. Hogy Jézus nem halt meg, hanem csak végtelenül legyengült, de a hideg sírban magához tért, elgörgette a másfél tonnás követ, és elszaladt, kicsit magához tért, és három nappal később, kijátszotta az őrséget, és néhány nappal később, gyors gyógyulás után úgy jelent meg, mint a feltámadt messiás. Lesminkelte a monoklikat, összevarta a bőrét, visszaragasztotta a letépett szakállát, és megtévesztette az egész várost. Olyan jól, hogy utána az életük árán is hajlandóak voltak emberek vallani, hogy a feltámadt Jézust látták. Ezt elég nehéz elhinni. A római ostorozás az egy halálos büntetés is lehetett. Tehát a zsidók 39-et ütöttek az elítéltre, de a rómaiak addig ostoroztak, figyelték az áldozatot, hogy pont mielőtt úgy meghalt volna. De ha valaki látta esetleg a Jézus filmet, akkor az elég hiteles. A gyakorlatilag csontszilánkokat vagy vasdarabkákat fontak bele az ostorba. Igen. Ami gyakorlatilag azt jelenti, hogy ha fába beleállt az ostor. És az ostorázás úgy nézett ki, hogy ráütöttek az elítéltre, a kampók beleakadtak a bőrébe, húsába, és aztán lerántották róla az ostort, ami gyakorlatilag letépi a bőrt és a húst is, mindent, amivel beleakad. És ezt megismételték 30-szor, 40-szer, 50-szer, 60-szor. Gyakorlatilag esetekben az megtörtént, hogy teljesen lebontották a húst az áldozatról, úgyhogy a belső szervek is előjöttek már. Úgyhogy az ostorozás után többnyire emberek meghaltak. Tehát oké, ha úgy akarták, akkor ott rögtön belehalt, de utána bele tudott halni. De a lényeg az, hogy ezt visszacsinálni úgy, hogy három nap után úgy mászkálj, mintha mi se történt volna, az elég nehéz. Akkor a tövis korona egy borzasztó fájdalmas dolog. Tehát nem tudom, láttatok-e már ilyen tövis bokrot, amin ezek láttál? Olyan tövis van rajta, hogy simán át, tehát le tud szúrni bele valakit. Úgy értem, tűhegyes, állati kemény. Azt ráütötték a fejére, az gyakorlatilag valószínűleg a koponyába is bele szúrt. Tehát nem csak a fejbőrt szúrta át, hanem jó, akkor a végén ugye a kereszt hordozása. És ez sokszor úgy volt, hogy rákötözték a karjára a keresztnek a keresztfáját, és kötelet a lábára, amit időnként meghúztak. és ha a kezed fel van kötözve egy gerendával a hátadon, akkor hogy esel el? És nem tudjuk, hogy Jézust így vitték el, de ez volt a bevett szokás. Akkor a szakáltépés, az többnyire úgy volt, hogy az bőrrel együtt jött le. Igen. Akkor a következő egy nagyon fontos dolog, hogy ugye meg akarták gyorsítani a szenvedélyt, tehát a halált a kereszten, mert jött a szombatnapi ünnep. És ezért eltörték az elítélteknek a sípcsontját. De Jézusnak nem törték már el, mert már halott volt. És oké, a százados, aki ott felelt a kivégzésért, az ő számára nagy probléma lett volna, hogyha Jézus nem hal meg. Tehát ő nem csinált ebből szentimentális kérdést, tehát annak meg kellett halnia. És ezért átszúrták az oldalát. Tehát nem csak oldalba szúrták, hanem gyakorlatilag szíven szúrták egy dárdával. És a víz és vér, ami kijött a sebből, orvosi beszámolók szerint a szív elégtelenség, tehát a szív halálnak az egyértelmű jele. Mert a víz és a vörös vérsejtek, vagy nem is tudom, ketté válnak a szívburok. Hogy? Akkor is így van, igen. Nem tudom. Igen. De a lényeg az, hogy ha valaki szív elégtelenségben hal meg, akkor ez egy egyértelmű következmény, ez történik. Ehhez nem értek pontosan, de egy orvos azt mondja, hogy ha átszúrod, víz és vér jön ki, az tuti, hogy az probléma. Jó, és még egy apró lényeg a balzsamozás. Hogy ugye, az akkori szokás az volt, hogy mirhával és nárduskenettel balzsamozták a holttesteket. És a mirha az ragadós, tehát ruhákat tekertek rá a holttestre, mirhával kenték le, ami ragadt, és a nárduskenet pedig megkeményedett utána. Tehát felváltva egy tekercs, így lekenték, még egy tekercs, lekenték. A lényeg a végén egy ilyen mumia lett belőle. Kemény. És az egész a balzsamozásnak a súlya olyan 40 kg körülbelül lehetett. Most ebből egy életerős bodybuildernek is nehéz kijönnie, nem egy félholtra vert és korbácsolt és keresztre feszített embernek. Jó, és még egy apróság, hogy a sír, tehát a kőbe, és akkor ezzel befejezzük, ez az utolsó gondolat, a sziklába vált sír, az úgy nézett ki, hogy vágtak egy lukat, és aztán kivágtak egy követ ugyanúgy a sziklából, ami egy picit nagyobb volt, kiékelték, és aztán ez a kő legurult, és begurult a luk elé. De ez oldalnézetben valahogy így néz ki, hogy mondjuk itt van a barlang, itt fekszik Jézus, jó, és a kő ide begurul a bejárat elé. De belülről nincs fogása. Belülről egy luk van, és egy kőlap előtte. Ennyit látsz. Azt hogy nyitod ki? Hogy görgeted el belülről? Nem lehet. Ha csak nincs szerszámod, és fúrsz bele dolgokat, és emelővel, meg nem tudom valahogy. De a lényeg az, hogy belülről gyakorlatilag lehetetlen kijönni egy ilyen sírból. És igazából Jézus nem is az ajtón jött ki. Az angyal csak azért görgette el a követ később, hogy be tudjanak nézni, hogy nincs ott a test. Jó. Rendben. Úgyhogy az ájulás elmélet mellett nagyon nehéz kitartani. Úgyhogy én azt gondolom, hogy Jézus feltámadt. És a kereszténység azért létezik ma, mert akkor emberek valóban találkoztak a feltámadott Messiással. Nem létezne. Így van, így van. Lehet, hogy jövő óra elején még néhány következtetést levonunk ezekből a tényekből, de gyakorlatilag a jogi történelmi bizonyítás végére értünk, és jövő órán elkezdjük a filozófiai utat. Előről kezdjük az egészet, azt mondjuk, hogy oké, nem tudjuk, hogy van-e Isten, és egy másik úton újra bizonyítjuk. Jó, nagyon köszönöm a figyelmeteket. Mondjunk el egy gyors imát, és menjünk haza. Drága Jézus, kérünk, hogy ragd össze a fejünkben és a szívünkben ezt az üzenetet, és hadd legyen ez egy olyan forrás, amiből meríthetünk, ami a saját hitünket erősíti, és amivel erősíthetjük mások hitét is. Mert nem egy mesében hiszünk, hanem történelmi tényekben. Te bebizonyítottad, hogy te vagy Isten, és hogy vagy, és reménye vagy az életünknek. Úgyhogy ha van esetleg valaki közöttünk, aki még nem fogadta el Jézus Krisztust, mint Istent és megváltót, akkor csak mondd neki magadban, elfogadlak Jézus, légy a megváltóm, adj örök életet, és ő megteszi. Ha hiszel, örök életed van. De drága nevedben, Jézus nevében, ámen. Köszönöm a figyelmeteket.